96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Bazilikában is szent misével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egriesek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagy csütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát, fogalmazott. Hozzátette, olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy elterelje a figyelmünket. Ebben állt Júdás tragédiája is. Miközben olyan rendkívüli dolgok történtek a vacsora közben, mint hogy Jézus alázatosan és szeretettel megmosta tanítványai lábát, és a kenyérben és a borban önmagát adta nekik, mikor megalapította az eukarisztiát, Júdás esze azon járt, hogyan árulja előtt. De legyen bármilyen harsány és hamis ez az árulás, mégsem tud árnyékot vetni arra az igazi történetre, amely a szolgáló szeretet, a papság és az eukarisztia alapítása révén ma is alakítja, formálja, újra átalakítja életünket. És ez egy olyan esemény, amelyet nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi soha nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle, emelte ki a főpásztor. A szent beszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg a főpásztor a nagy csütörtök esti szertartásban. A szent mise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elhurcolását kifejezve. A szent mise végén elmaradt az áldás, és csendben fejeződött be, ami jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Majd a hívek virrasztáson vehettek részt a bazilika csöndjében. Szentek nyomában zarándokoltak fiatalok Győrből Szombathelyre. Negyedik alkalommal közel 100 fővel indultak útnak Győrből a Szombathelyi Egyházmegye fiataljai, a Szentek nyomában mottóval meghirdetett 3 napos gyalogos zarándoklaton Székely János megyés püspök vezetésével. Az idei zarándoklat azért volt formabontó, mert nem csak a katolikus fenntartású iskolák delegáltak diákokat a zarándokútra. Elkészült a globális járványvédelmi paktum tervezete, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A cél a koronavírus járvány idején tapasztalthoz hasonló káosz megelőzése. A tervezetet májusban terjesztik a WHO végrehajtó szervezete, a 194 tagból álló egészségügyi közgyűlés elé. A száj- és körönfájás járvány lappangási idejét figyelembe véve csak 2 hét után lehet kijelenteni, hogy a terjedést sikerült megállítani, közölte az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hozzáfűzte, 3 hónap kell ahhoz, hogy az Állategészségügyi Világszervezetnél újra el lehessen ismertetni Magyarország mentességét. Húsvéti rendezvénnyel és a Föld napját ünneplő tematikus programmal is várják a látogatókat az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság közleménye szerint szombaton bemutatkozik a Vidra Verda, egy oktatóbusz, amely élményközpontú terepi foglalkozások keretében viszi közel a természetet minden korosztályhoz, és ingyenes mocsárjáró programjával ablakot nyit a miocén erdő vízi élővilágára. Ukrajnában megszavazta a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását a parlament. Az újabb intézkedés május 9-től augusztus 6-áig lesz érvényben. Végül lássuk a nagypénteki időjárást részletesen. Hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhő képződés, többfelé akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. A déli délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zsolozsma. A reggeli dicséretet a domonkos nővérek budakeszi közösségével imádkozzuk.
Istennek tetsző áldozat, a megtöltés alázat Jézus, ki eljöttél, hogy érettünk. Tekintsd le, kérünk, Urunk, házadnak népére, melyért a mi Urunk Jézus Krisztus nem habozott magát az átóknak kezébe adni, s a keresztnek kínját magára vállalni.
A reggeli dicséretet a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival imádkoztuk együtt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a tisztító tűzről emlékedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytatjuk a végső dolgokról szóló elmélkedésünket, és a tisztító tűzről, vagy purgatóriumról, tisztító helyről szóló tanítással folytatjuk. Ugye beszéltünk a pokorról, beszéltünk a mennyországról, és ez a harmadik állapot, a purgatórium, tisztító hely, vagy tisztító tűz, ez pedig az ideiglenes állapot, ami nem végleges, ami megszűnik majd Jézus második eljövetelekor, a parúziakor, a világ végén. Ez is Isten irgalmasságának egy hatalmas ajándéka, hogy van purgatórium, van tisztító hely, amit ugyancsak igyekeznünk kell elkerülni, és nem oda törekedni, hanem a mennyországba, mert a mi otthonunk, a mi hazánk a mennyben van, a mennyországban. De tudnunk kell erről a helyről, és tudnunk kell arról is, hogy itt tisztulnak azok a lelkek, akik ugyan a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Egészen pontosan akkor nézzük meg, hogy mit mond a dogma szó szerint. Létezik purgatórium, melyben ideig tartó tisztuló szenvedés által megtisztulnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, de nem mentesek a bűn szeplőitől. Érdemes úgy kicsit elgondolkodni, átrágni, átelmélkedni ezt a pontos megfogalmazást, ezt a tömör megfogalmazását a katolikus egyházunknak. Tehát először is ki kell jelentenünk, és kijelenti az egyház hittételként, biztos hittételként, hogy létezik purgatórium. És ebben ideig tartó szenvedés van, tehát itt nem örök a szenvedés, mint a pokolban, és minőségében is más, mert a pokolban reménytelen a szenvedés, a purgatóriumban viszont gyógyító, tisztító jellegű a szenvedés, bár mind a kettő szenvedés. Azok jutnak a tisztító helyre, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, tehát nem halálos bűn állapotában, hanem megszentelő kegyelem állapotában, tehát kegyelmi állapotban haltak meg, de még nem mentesek a bűnszeplőitől. Mert az Istennel való egyesüléshez teljesen tisztává kell válnunk. A katolikus egyház katekizmusa végső tisztulásnak és purgatóriumnak nevezi a választottak halál utáni tisztulását, de utal arra is, hogy a hagyományban bizonyos szentírási szövegek alapján a tisztító tűz elnevezés is élt. Így foglalja össze az egyház tanítását. Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felül ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, amelyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek. A Spe Salvi enciklikában 16. Benedek pápa így tanít a halál utáni tisztulás időleges természetére vonatkozóan. Világos, hogy ennek az átégetésnek az időtartama nem mérhető a mi világunk időmértékével. E találkozás átalakító pillanata független a földi időtől. A szív ideje, az átmenet ideje Krisztus testében, az Istennel való közösségbe. Néhány újabb teológusnak az a véleménye, hogy az égetős ugyanakkor megmentő tűz maga Krisztus, a bíró és üdvözítő. A vele való találkozás az ítélet döntő aktusa. Az ő tekintete előtt elolvad minden hamisság. A vele való találkozás égető tűze átalakít és megszabadít, hogy valóban önmagunká váljunk. Eközben életünk építménye szalmának, merő hencegésnek bizonyulhat és összeomlik. Ám a megmenekülése találkozás fájdalmában történik, melynek során létünk tisztátalansága és betegsége nyilvánvalóvá válik. Az ő tekintete, az ő szívének érintése meggyógyít bizonyos fájdalmas átváltozásban, mint egy tűz által. De ez a fájdalom boldog, amelyben az ő szeretetének hatalma lánként átjár bennünket, úgy, hogy végre önmagunk, és ezáltal teljesen istenei leszünk. A II. Vatikáni zsinat megerősítette az egyháznak a halál utáni tisztulásra és a communio sanctorumra vonatkozó hitét. A Lumen Gentium így fogalmaz. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében, és vele mind az angyalok, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egyházban, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Az utolévőknek és a Krisztus békéjében elszenderült testvéreknek az egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Olvashatjuk a Lumen Gentium 49. fejezetében. A szöveg miután kifejtette azt a sokféle segítséget, amelyet a zarándok egyház nyer a megdicsült egyháztól, megfogalmazza azt a segítséget, mert a zarándok egyház nyújthat és nyújt is a megholtaknak Krisztus titokzatos testének közösségében. Ezt olvassuk a konstitúcióban. Jézus Krisztus egész, misztikus testének e közösségét jól ismerve a zarándok egyház az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét, és mivel szent és üdvösséges gondolat a holtakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közbenjáró imákat is ajánlott föl értük. A tisztító tűzben szenvedő lelkek tökéletesen alávetik magukat Isten legszentebb szándékának. Annyira bensőségesen formálódnak át, hogy csak azt akarják, amit Isten akar. Ha nyitva is állnának a menny kapui, soha nem merészelnének Isten előtt addig megjelenni, amíg magukon a bűnnek legparányibb nyomát is tapasztalják. Tanítja Szalízi Szent Ferenc. A purgatóriumról inkább mondhatjuk, hogy állapot, mint hely, túlvilági tisztulás állapota, vagy végső tisztulás állapota, vagy pedig halál utáni tisztulás állapota. A purgatóriumban kettős büntetés van, az első még nem részesei az üdvösség állapotának, vágyakoznak Isten színelátására, és ez számukra a legnagyobb szenvedés. A másik pedig az érzékelhető szenvedések. Azt is tudatosítanunk kell, hogy a purgatórium nem ideiglenes pokol. A purgatórium hármas célja, az első bocsánatos bűnöktől való szabadulás. Második, ideig tartó büntetések lerovása. Ebben segítenek a búcsúk, amiket mi szerezhetünk, zarándok egyház élő tagjai, elhunyt testvéreinknek, családtagjainknak, ismerőseinknek. A harmadik pedig a bűnös hajlamoktól, gyengeségeinktől, gyarlóságainktól való szabadulás, hogy méltók legyünk a mennyországra. Mint ahogy az előbb említettem, a purgatórium nem ideiglenes pokol, és nézzük meg, hogy a pokolhoz viszonyítva a purgatórium mennyiben más. Először is ez egy átmeneti állapot, és nem végleges. Másodszor nem a reménytelen szenvedés állapota, harmadszor pozitív folyamat, tisztító szenvedés a fő célja, és nem a szenvedés. Az ott tisztulók örömmel vállalják a cél érdekében. A cél pedig, hogy egyesüljenek az Istennel, és eljussanak a mennyországba. Föltehetjük a kérdést, hogy a purgatórium lakói imádkoznak-e értünk. Elvben nincs kizárva, mert a kegyelem állapotában vannak. Helyzetükből kifolyólag azonban ők várják a segítséget tőlünk. És jól tesszük, ha gondolunk rájuk, és segítünk is nekik. Mert a tisztító tűzbe kerülő szenvedő lelkek számára elképzelhetetlenül fontosak az imádságaink. Elsősorban a szentmise, de a keresztúti áltatosság, a rózsafűzér, egyéb áldozataink, alamizsna, ezekkel mind-mind tudjuk segíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkeket.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaeleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a tisztító tűzről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Szentek, szent életű emberek.
A megtestesülésről nevezett Boldog Mária karmelita nővér. Párizs legtekintélyesebb családjában született 1566. február 26-án. Másnap meg is keresztelték. A keresztségben a Borbála nevet kapta. Gyermekkorát Klarisszák nevelő intézetében töltötte. Itt járult 12 éves korában az első áldozáshoz. Szívesen lett volna ebben a kolostorban apáca, de szüleinek engedelmeskedve férjhez kellett mennie. Férje is gazdag párizsi család gyermeke. Királyi tanácsos volt, és igazi jó keresztény. Eszményi és boldog házasságban éltek. Házasságuk első 10 évében 6 gyermeknek adott életet, s bár férje rigolyás és ingerlékeny volt, Borbála mindent megtett azért, hogy a házasság útján járhassa az életszentség különböző fokait. Minden nap volt szentmisén, gyakran járult szentségekhez, olvasta a szentírást, naponként lelkiismeretvizsgálatot tartott. Szent Ágostonnak egyik híres mondása nagyon szíven ütötte. A mondás: túlságosan kapzsi az, akinek Isten egyedül nem elég. Eddig az idézet. Egy idő után valóban egyedül Isten volt az, aki elbűvölte Borbálát. Mi szükségem van rajta kívül másra? Kérdezgette. Ettől fogva kezdődik csodálatos, misztikus élete. Egy idő után már nem tudta az extázisokat rejtegetni. Környezete akkor megdöbbent. Betegnek, ezelősnek tartották. Orvosokat hoztak, hogy megvizsgálják. Feltűnési mániában szenvedőnek tartották, ártatlanul bántották. Ráadásul lelkében élt a kételj, vajon a helyes úton jár-e? Akkoriban lelki vezetője sem volt. Csak 5 év múlva nyugtatta meg egy kapucinus atya. Isten vele van, s ő vezeti ezen a csodálatos úton. Családjára is rásúlyosodtak a külső bajok. Negyedik Henrik száműzte férjét, vagyonát elkobozta. Zokszó nélkül viselték el a teljes összeomlást. Többször betegeskedve is szentnek tartotta az Isten akaratát. 3 leányát is karmelita apácának adta, hogy szegény hazájáért imádkozzanak. Borbála Istentől azt a felvilágosítást kapta, hogy fáradtságot nem ismerve legyen Franciaországban a megreformált, sarutlan karmeliták rendjének a megalapítója. Ő ezt híven teljesítette. Férje halála után 1613-ban ő maga is karmelita nővér lett. A szerzetben kitűnt alázatosságával, szolgálatkészségével, okosságával és a kereszt zúgolódás nélküli elviselésével. Kolostorokat alapított Párizsban, Pontoában, Amienben, Tourban és Rouenban. Halálakor már 13 virágzó karmelita kolostor működött, amelyek mind neki köszönhették franciaországi létüket. Az orsoiták franciaországi megtelepedésüket ugyancsak neki köszönhetik. Nem egy bencés kolostort reformált meg. 3-szor is megjelent neki avilai Szent Teréz, aki a szerzetbe való lépése előtt azt is megmondta, hogy szolgáló nővér lesz. Ezt alázatosan elfogadta. Itt vette fel ezt a nevet, a megtestesülésről nevezett Mária, utolsó a nővérek között. Mosogatta az edényeket, segített a konyhában, s alázatos engedelmességgel térdelt saját leánya előtt, aki akkoriban a kolostor szubpriornője volt. Sok lelki vigasztalást kapott Istentől, arca ragyogott. Hogy betegségében könnyebben tudjanak neki orvos biztosítani, a Párizstól nem messze fekvő pontoái kolostorba vitték. Ott sokan fölkeresték és tanácsait kérték. 1618. április 18-án halt meg. 1791. május 24-én a francia forradalom idején 6. Pius pápa avatta boldoggá.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap imája.
Második századi ókeresztény ima. Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék. Nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet szolgáld által. Mindenek előtt azért adunk hálát néked, mert hatalmas vagy. Dicsőség néked mindörökké. Emlékezzél meg, Uram, egyházadról, szabadítsd meg minden gonosztól, és tedd tökéletessé szeretetedben, és gyűjtsd össze a négy szél irányából a megszentelt országodba, amit neki készítettél. Jöjjön a kegyelem, és múljon el a világ. Hozsanna Dávid istenének, aki szent, jöjjön, aki nem, térjen meg. Jöjj el, Uram! Amen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 18-a. Nagy péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Kvasszinger Jenő nevében is. És köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek, mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e mai napon is. Amen. Napindító gondolatunkat ezúttal Alexandru Vlahuta, román költő és író fogalmazta meg. Szerinte legyőzhetetlen az, ki hittel száll harcban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Andreákat és Ilmákat. Az Andrea az Andreas, magyarul András férfi névnek több nyelvben használatos női párja. Az András bibliai név. András apostol, Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. A név jelentése férfias. Az Ilma Vörösmarty Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Irona és a Vilma rövidítése. Finn eredetű a név és 19. századi névalkotás, melynek a jelentése levegő, ég, világ. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat. A katolikus egyházban ma nagy péntek van, Urunk Jézus Krisztus halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Műsorunk folytatásában javaslom egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan 8 órakor híreket mondunk. Majd a folytatásban kezdődik Lelki Gyakorlat című műsorunk, amelyben Szabó László, a Gönci Egyházközség plébániai kormányzója, egykori bazilikai káplán, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának második részét sugározzuk. majd Barsi Balázs atya nagypénteki emélkedését olvassa fel Bércesi András. 9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik közéleti műsorunk Pap Péter szerkesztésében. A mai közéletünk helyszínei Isaszeg és Mezőkövesd lesznek. Isaszegen benézünk egy Tóth tájházba, Mezőkövesden pedig pászkát sütünk és sziriket készítünk rakacai módra. De nem maradhat el a tojásfestés sem a Hadasban. Rövid ajánlónkban most Csirmazné Csevenyák Ilona, az MME elnöke beszél.
Még akkor nagyon gyerek voltam, nagyapa mondta nagymamának, mert akkor még nem kosárba vitték szentelni ezeket a húsvéti eledeleket, hanem batyúba kötötték, nagy abroszba vagy ponyusba, és a hátukra vették, és úgy vitték el szentelni. És nagyapa mondta, hogy hát tegyél nagyobbat Marcsú, nagymama Mária volt, Marcsúnak hívta, és tegyél nagyobbat, nem vagyok én szegény.
9 órától Tokai frekvenciánk azonban más adás sugároz. Ott Kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását hallják, amelyben tovább folytatjuk Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedését az életvezetés etikájáról. Következzen most rövid ajánlónk.
A mai modern, posztmodern világ keresi a meditációt. Miért? Mert tudja, hogy zaklatott az agya, zaklatott a világ, és szüksége van egészséges csöndre. Szüksége van a rész tudásainak az összefésülésére, egy holisztikus tudásra, szüksége van a belső békére, a pihenésre. És ezt sokszor keresi, ugye, ipari módon elérni technikák, praktikák révén.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáin napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban felidézzük az 1930-as évek török Szent Miklósának nagy heti eseményeit, majd Szelma Lagerlöf Krisztus legendák című kötetéből a Vörösbegy történetét hallhatják. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
A szigorú bőti nap, a már említett hamvazószerda, illetve a péntekek voltak nagy péntek kifejezetten. És akkor mit jelentett ez a szigorú bőti nap? Hús nélküli étkezést jelentett, lehetett ugyan háromszor enni, de csak egyszeri jó lakással. És akkor Hajnal Andrásné Magdika néni, Törökszent Miklósi hímző asszony, ő elmondta, hogy gyermekkorában mi volt a nagypénteki menü, hogy már ilyen szóhasználattal éljek. A reggeli az fokhagymáspirítós volt, az ebéd az rántott leves, a levesben főtt egy tojással, az volt a második, és a vacsora pedig egy alma.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Merítés címmel kulturális válogatásunk, amelynek témái a következők. Emes Mestert és korát mutatja be a Szépművészeti Múzeum legújabb kiállítása. Miskolcon és a Budapesti Tália Színházban is megünnepli 75. születésnapját Grillus Dániel, a Kaláka Együttes alapítója. És Bach Máté passiójával, valamint Wagner Parsifaljával köszönti a húsvétot az opera. Nos, így hangoznak tehát a 10 óra 5 perctől kezdődő Merítés című kulturális műsorunk témái. 11 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Könnyjelző című műsorunk, amelyben nagypénteki olvasnivalót ajánlunk önöknek. Nemeshegyi Péter Tárkarokkal várnak ránk című művéről Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. És következzen most rövid ajánlunk.
Ez a könyv, ez egy élet. Történet, egy életút interjúnak az írott verziója. A könyv bevezetőjéből kiderül, hogy ez egy 24 órás beszélgetésnek a szerkesztett verziója. Talán vele kapcsolatban az a legismertebb tény, hogy ő Japánban volt misszióba, és ő Japánban tanított magyart, illetve Mozartot. Ha valaki akár nagy pénteken, vagy később hallgatja ezt az adást, akkor sem késő kézbe venni ezt a könyvet, mert talán az egész húsvéti időszakban lehetőség van arra, hogy az ember még közelebb kerüljön ahhoz a misztériumhoz.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Benei Zsuzsa Nagy Péntek című költeményét mondja el Sárosi Kinga színművésznő. Déli 12 órakor munkatársaimmal együtt elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, majd napközi imaórát imádkozunk a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és ezt követően a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar nyelven. 13 órakor híreket mondunk, ezt követően pedig kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben tovább folytatjuk a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésének bemutatását, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Műsorunk befejező részében pedig szó lesz Miskolc Avasi Arborétumának következő eseményéről is. Most Simon Pétert, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatóját hallják.
Gondolom, hogy 10 év múlva túl sok önvezető autó lesz, de ebben tévedhetek, amivel viszont biztos vagyok, hogy az újonnan vásárolt autók mindegyikében lesz villamos hajtás, tehát hogy ez egészen biztos. És amit ma háromszor is elmondtam, az a nagy kérdés, hogy egyébként a villanymotorhoz az energiát mi fogja adni. Én azt gondolom, hogy lesz benne egy hagyományos elektromos akkumulátor. Én a hidrogént nem látom, hogy ilyen hirtelen ilyen nagyot tudna terjedni. És én azt látom, hogy valószínűleg lesz benne valami belső égésű erőforrás, mert egész egyszerűen nem lesz mindenhol jó az elektromos autó, de ebben tévedhetek, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem egész egyszerűen ez egy műszaki kérdés.
13 óra 30 perckor pedig kezdődik Passió című műsorunk, amelyben Prohászka Ottokár püspök keresztúti elmélkedése a Szent István Rádió és Televízió munkatársainak tolmácsolásában hangzik el. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a nagypéntek délelőtti és kora délutáni órákban. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezem. Ha tehetik, maradjanak velünk. Műsorainkhoz további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!